még egy ilyen előpozicionálási játék, tehát nagyon-nagyon korán van uniós biztosi tisztségekről beszélni, egészen pontosan azért, mert erre a tárgyalásra, ezekre a bejelentésekre akkor kerülhet sor igazából hivatalosan, amikor megvan már az Európai Unió bizottságának az elnöke, illetve most egyelőre egy jelölésről beszélünk a tegnapi nap folyamán. Ursula von der Leyen, jelenlegi bizottsági elnök, felkérést kapott arra, hogy újabb 5 éves mandátumra vezesse az Európai Bizottságot. Ez a felkérés annyit jelent, hogy ő hivatalosan jelölt lett a tegnapi nappal, és valamikor július 17-én vagy 18-án sor kerül az Európai Parlamentben a titkos szavazásra, amely megerősíti vagy sem Ursula von der Leyen bizottsági elnökségét egy újabb mandátumra. Akkor, amikor megvan a bizottsági elnök, akkor kerül sor arra, hogy a tagállamok elkezdik a tárgyalásokat a bizottság összetételével, illetve azokkal a személyekkel kapcsolatban, akiket a tagállamok javasolnak. Az Európai Bizottság elnökének a hatásköre az is, hogy megállapítsa a bizottságnak az összetételét, tehát a személyi összetételről van itt szó, de az is, hogy megállapítsa az új Európai Bizottság struktúráját, hiszen minden bizonnyal a jelenlegi struktúrával kapcsolatban változások fognak történni, lesznek új biztosi portfóliók, és valószínűleg, hogy eltűnnek egyes olyan portfóliók, amelyek a jelenlegi bizottság struktúrájában léteznek. Az sem világos, hogy tovább megy-e a bizottság a jelenlegi csoportosított struktúrával, vagyis hogy lesznek az Európai Bizottság alelnöki tisztségei, lesz-e egy első alelnök vagy sem, és az sem világos, hogy hogyan történnek meg majd a felkérések a múlt alkalommal, tehát 2019-ben. Ursula von der Leyen minden tagállamtól 2 jelöltet kért, egy férfit és egy nőt, és megtartotta magának azt a hatáskört, hogy megnevezi majd a biztosi portfólióknak az elnevezését és a tartalmát. És azt is még el kell mondani ebben a körben, hogy a biztosi jelöltek az Európai Parlament elé kerülnek, miután a bizottság elnöke elfogadja az egyik vagy a másik jelölést, és ott az Európai Parlament szakbizottságai fogják meghallgatni a biztosokat. Nyilván az Európai Bizottságnak megvan az a hatásköre is, hogy elutasítson bizonyos jelölteket. Ez például legutóbb megtörtént Rovana Tlumb beszedés politikussal, biztos jelöltel, akit az Európai Parlament nem erősített meg. Tehát az, hogy most milyen találgatások vannak a sajtóban, az, hogy bizonyos akár beszedé, akár penelé politikusok milyen nyilatkozatokat tesznek, ennek most jelen pillanatban nagyon kevés jelentősége van. Most az első megpróbáltatás az az lesz Ursula von der Leyen számára, hogy megkapja-e vagy nem az Európai Parlamentnek a többségi szavazatát július 17-én vagy 18-án.
Tehát arra nem számíthatunk, hogy a tegnap kezdődött és ma véget érő Európai Tanácsülésen meghatározzák és elosszák az uniós csúcs tisztségeket?
Semmilyen mértékben. A tisztségeknek a felosztása 3 tisztséggel kapcsolatban történt meg, és pedig az Európai Bizottságnak az elnök jelöltje, aki Ursula von der Leyen, az Európai Tanácsnak az elnöke, aki már meg is lett választva, tehát minden bizonnyal az év végén Costa volt miniszterelnök fogja át az Európai Tanácsnak fél mandátumra, tehát 2,5 évre szóló elnökségét, és megvan a Kaja Kallas személyében, aki az észtországi miniszterelnök, megvan az Európai Bizottságnak a külképviselője. Ez is egy feltételes jelölés, hiszen akkor, hogyha Ursula von der Leyen megkapja az Európai Parlamentnek a többségi szavazatát, abban az esetben lép érvénybe az a döntés, amelyet tegnap este meghoztak az európai kormány és államfők, amely a Kaja Kallas személyével kapcsolatos, aki egy liberális politikus, és a bizalmával fog az Európai Unió bizottsága külképviselni, hogy az európai elnökkel Ursula von der Leyen lesz.
Ön személyesen saját véleményére lennék kíváncsi, hogy hogyan vélekedik, mekkora esélye van Romániának arra, hogy a gazdasági területeket irányított biztosi tisztségek valamelyike, vagy az EU bővítéséért felelős biztosi tisztség megszerzése az valóban Romániához kerüljön.
Egy dolog biztos, hogy szeptember szeptemberben, akkor, amikor valószínűleg, hogy a hivatalos javaslatokat meg kell tenni, ha semmi nem történik addig, akkor továbbra Marcel Ciolacu, a PSD elnöke lesz Romániában a miniszterelnök, és az, hogy milyen javaslat születik meg, az lényegében az államelnök és a miniszterelnök közötti hatalom egyensúlyban fog eldőlni, hiszen azt látjuk, hogy az Európai Tanácsban Romániát az államelnök képviseli, viszont nyilván, hogy a végrehajtó hatalomnak a tulajdonosa vagy megtestesítője az a miniszterelnök, tehát valamilyen szinten egyességre kellene jutni a két szereplőnek, akkor, hogyha azt akarják, hogy Romániának valóban egy befolyásos portfólió jusson. Az egyedül nem igazán erős érv, hogy Románia a hatodik tagállam az Európai Unió nagyságrendjében, vagy gazdasági nagyságrendjében. Az sem igazán komoly érv, hogy úgy érezzük, vagy úgy érzik a tagállamok egyre inkább, hogy Közép- és Kelet-Európát valahogy nem igazán vették komolyan az elmúlt évtizedben, akkor, amikor a befolyásos funkciókról van szó, hiszen nyilván akkor, amikor például Macron, francia elnök sietve most kijelentette, hogy Thierry Breton jelenlegi francia biztos továbbra is jelölni akarja a következő biztonságban, és neki is egy gazdasági portfóliót képzel el, akkor nyilvánvaló látjuk, hogy Románia esélyei egy ilyen versenyben nem igazán nagyok. Tulajdonképpen a dolgokat sokkal jobban fogjuk látni ősszel. Nyilván, hogy összesen lehet hasonlítani a két portfóliót, amit itt a sajtó említ, tehát az, hogy egy gazdasági jellegű, nagy költségvetéssel rendelkező portfólió, itt egy konkrét újraelosztási hatalomról van szó, tehát az, hogy be tudod folyásolni az Európai Unió költségvetésének egy fontos szeletét, akkor, amikor a bővítésről beszélünk, akkor egy olyan folyamatról beszélünk, ami egyáltalán nem biztos, hogy valamilyen eredményt tud hozni a következő 5 évben, hiszen egyrészt ott van az az óriási érdek egymásnak feszülés, ami arról szól, hogy most mindenki ugye Moldova köztársaságról és Ukrajnáról beszél a bővítés kapcsán, de sokkal kevesebbet beszélünk arról, hogy már 20 éve a nyugat-balkáni országoknak meg volt ígérve a bővítés. Szép csendesen jön például Montenegro, akinek szerintem konkrét esélyei lehetnek a következő 5 évben csatlakozásra, más valakinek talán nem. Nyilván, hogy nagyobb esélye lenne elméletileg a moldovai köztársaságnak a csatlakozásra, mint Ukrajnának, hogyha a kettőt elemezzük, mert hogy Moldova köztársaságnak a bevétele az Európai Unióba tulajdonképpen semmiben nem keltene akár gazdasági, akár másfajta nyomást. Viszont ez politikailag tűnik megvalósíthatatlannak, hiszen Moldova és Ukrajna abban a sorrendben kerültek csatlakozásra váró tagállamokká, hogy Ukrajna és a Moldovai Köztársaság, tehát magában a Moldovai Köztársaság nem került volna fel erre a listára, hogyha nem használja ki nagyon ügyesen az ukrajnai háború által kreált politikai és biztonságpolitikai helyzetet. Tehát nagyon nehéz most jelenleg elemezni, nagyon nehéz össze is hasonlítani a bővítési biztosnak inkább egy politikai, és otthon Romániában egy szimbolikus fontossága van. Ezzel szemben egy gazdasági tárcának valóban komoly befolyásolási ereje és gazdasági jelentősége van, tehát a kettőnek két különféle logika szerint történik.